Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Therese Blanchet, az Európai Tanács főtitkárát, aki részt vett az Európai Unió tanácsa soros magyar elnökségének első kormányülésén, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A munkaülésen áttekintették az elnökségi célkitűzéseket, egyeztettek az elvégzendő feladatokról és azok ütemezéséről. Orbán Viktor a Die Weltwoche című konzervatív svájci lapnak adott interjúban kijelentette, kijevi látogatásán nem meggyőzni akarta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, hanem tájékozódni arról, hol vannak a határai a kijevi álláspontnak a béke folyamatra vonatkozóan. A tárgyalás során arra törekedett, hogy a két ország közti nem túl virágzó kapcsolatot maguk mögött hagyják és a jövőre koncentráljanak. Az Európai Unió külpolitikai hatalomként való fellépéséről elmondta, minden a nagy európai országok vezetői múlik. Úgy vélte, amíg a németek, a franciák és az olaszok nem fognak össze, addig nem lesz változás, ezért járt nemrégiben Berlinben, Rómában és Párizsban, és ezért indított el a békemissziót. Pakisztán, India és Irán után egy újabb eurázsiai ország, az orosz barát Belarus csatlakozik a Sanghaji Együttműködési Szervezethez, melynek célja az Amerika vezette csoportokkal való szembenállás. Az eredetileg közép-ázsiai országokat egyesítő, azoknak gazdasági és biztonsági stabilitást nyújtó szervezet ezzel a korábbinál jóval mélyebbre hatol Európába, teszi hozzá cikkében az Index. Közös nyilatkozatban jelentette be az orosz parlament két háza az orosz részvétel felfüggesztését az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet parlamenti közgyűlésének munkájában. Előzőleg Románia megtagadta a vízum kiadását az orosz delegáció tagjainak a június 29-e és július 3-a között Bukarestben megtartott éves ülésszakra. Az amerikai republikánus elnök jelölt két nemzetbiztonsági szakértő szerint is egy radikális elképzelés megvalósítását fontolgatja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel lezárja az ukrajnai háborút, írta a Politico. A brüsszeli lapcikke szerint Donald Trump egy olyan megállapodást szeretne összehozni, amelyben garantálja, hogy a NATO nem terjeszkedik Ukrajnában és Georgiában, valamint Moszkva megtarthat néhány elfoglalt területet, köztük a Krímet. Őszre halasztották Donald Trump New York-i büntetőperében az ítélet kihirdetését, a lépést a volt elnök és republikánus elnökjelölt kezdeményezte még hétfőn. A magyar-osztrák kapcsolatok kiválóak, a két ország viszonya stratégiai partnerségen alapul, barátság jellemzi, közölte a Sándor Palota az MTV-vel, miután a köztársasági elnök Bécsben találkozott osztrák kollégájával. Alexander van der Bellen és Súlyog Tamás egyetértettek abban, hogy a jelenlegi, rendkívüli időkben minden eddiginél fontosabb a szomszédos országok közötti jó és kiegyensúlyozott együttműködés. Súlyog Tamás osztrák partnerét hivatalos budapesti látogatásra invitálta. A megbeszélésen szóba került az Európában növekvő antiszemitizmus is, amelyet a Hamász-Palesztin iszlamista szervezet tavalyi októberi támadása felerősített. A magyar államfő azt mondta, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus kapcsán. Magyarország olyan Európát képzel el, amelyik a békét és a stabilitást támogatja, nem csak a közvetlen környezetében, hanem például Afrikában és a Közel-Keleten is. Erről beszélt Stuttgartban a Külgazdaság és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Az betisztán az iszlám állam által az iraki keresztények és jazidik ellen elkövetett 2014-es népirtás 10. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés sorozaton vett részt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium szakmai tájékoztatóval segíti a termelőket, több ponton módosult ugyanis a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló törvény. A nyári diákmunkaprogramban eredetileg 3,8 milliárd forint támogatása állt rendelkezésre 19 ezer fiatal foglalkoztatásához, az újabb igények miatt azonban a keret már 4 milliárd 200 millió forint, így bőven 20 ezer felett lesz azoknak a fiataloknak a száma, akik átmenetileg néhány hétre el tudnak helyezkedni, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár az Amegy Állami Televízióban. Comba Sándor felhívta a figyelmet arra is, júniusban rekordalacsony volt a regisztrált álláskeresők száma. Szántóföldre zuhant egy vitorlázó repülőgép a sóskúti ipari park területén, a pilóta könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrség szabálysértési eljárást indított a baleset ügyében. Végül az időjárásról. A folytatásban majd derült lesz az ég komoly felhőkkel, néhol napközben zápor előfordulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy női lelki gyakorlatról hallanak. A hivatástisztázó lelki gyakorlatot a szociális testvérek szervezik. A július 23-a és 28-a közötti programot Budapest mellett Pilis Csabán tartják. A lelki gyakorlat mottója, hogy örömötök teljes legyen, arra utal, hogy a csendben és az imádságban a fiatal lányok találkozhatnak saját hivatásuk örömével és a jó Istennel. A lelki gyakorlat programjában tanítás, imamódok tanulása, közös liturgikus ima, csendes idők egyaránt szerepelnek, és személyes kísérésre is van lehetőség. Olyan lányokat várnak, akiket érdekel a szerzetesség, vagy szívesen rátekintenének hivatásuk eddigi útjára, és keresik, hogy szerzetesi vagy családos élethivatásra hívja őket az Úr. Zics Ildikó szociális testvért, a lelki gyakorlat szervezőjét hallják. Sok szeretettel köszöntelek itt a mikrofonnál. Számos programotok és lehetőségetek lesz most így a nyáron is, és hamarosan egy közelgő eseményről adunk most így hírt a hallgatóknak. Mi is lesz ez pontosan?
Július vége felé lesz a hivatástisztázó lelki gyakorlat, ezt minden évben megrendezzük. Olyan fiatal lányoknak, akik keresik az útjukat, hogy hogyan élhetnek teljesebb odaadott életet, így melyik életállapot szerint, szerzetesség vagy házasság. Ez lesz majd július 23-tól 28-ig Pilis Csabán.
Kiknek szól ez a lelki gyakorlat? Már említetted azt, hogy olyan lányokat vártok, akik így a saját hivatásukat is tisztában szeretnék látni, vagyis azt, hogy mi az álma Istennek róluk, de nem feltétlenül kell szerzetességben gondolkodni, ezt jó hangsúlyozzuk.
Igen, hogy ez nem feltétlenül arról szól, hogy most aki erre a lelki gyakorlatra eljön, az már utána elindul a szerzetesség útján, hanem inkább arról szól ehhez, hogy így igazán azzal legyen kapcsolatban, azzal a belső vágyával, amire az Isten őt szánja, amire hívja. De az fontos, hogy ez nem szakmai hivatásban segít megkülönböztetni, hanem tényleg az életállapot szerinti hivatásban. Hogyha valakivel így felmerül az a gondolat, hogy akár szerzetesség az az ő útja, hogy odaadottabb élete legyen, vagy azt érzékeli, hogy valami hívás, mélyebb kapcsolatot szeretne az Isten, vagy hívást érez és mélyebb kapcsolatot szeretne az Istennel, azoknak is szólhat ez a lelki gyakorlat. De hogy tényleg azért mi nem a szakmai hivatásba segítünk megkülönböztetni, hanem inkább azt segítünk megkeresni, mi az Isten akarata az egyénnel kapcsolatban.
Főként fiatal felnőtteket vártok. Egy picit lőjük be azért a korosztályt is. Kiket szoktatok megszólítani ezen a nyári lelki napokon, lelki gyakorlaton? Mondhatom, hogy szoktatok, hiszen már hagyományos ez a lelki gyakorlat, tehát hogy már volt ilyen.
Igen. Úgy szoktuk általában írni, hogy a 18 és 30 év közötti fiatal lányokat, akik még nincsenek elköteleződve semmilyen életállapot felé, de természetesen, hogyha valaki elmúlt már pár évvel 30 éves, azért az is jöhet. Néha 17 évesek is jönnek, de de hogy azt gondolom, hogy az embernek az életében egy olyan utat kell bejárni, hogy először hogy kicsit találkoznia kell önmagával, és hogyha így megtalálta, hogy ki is ő, mélyült az Isten kapcsolata, akkor fog tudni rálépni arra az útra, aminek kibontakozik az ő szakmai életállapottani hivatása is.
Ugye lányokat vártok, ez egyértelmű, ezt már mondtad a beszélgetésünk elején is, és Pilis Csabán lesz. Hogyan esett a választás erre a helyszínre, hiszen máskor is tartottatok már itt lelki napokat. Miért Pilis Csaba? Hiszen azt elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy ez egy Budapest melletti település, de alkalmas az elvonulásra, egy ilyen erdőben, Pilisben van gyakorlatilag.
Igen, igen. Meg illetve ott van egy házunk, ami ahol tudjuk fogadni a fiatalokat, ezért is tud ez a lelki gyakorlat nem olyan drága lenni, mert hogy nem egy intézménybe fogadjuk, hanem ez egy kisebb családi ház, és akkor nyitjuk meg azoknak, akik szeretnének jönni.
Hogyan néz ki a program? Mire számíthatnak azok, akik elmennek ide? Mivel készültök nekik? Mit lehet tudni a részletekről?
Ugye ez lelki gyakorlat, és ugye minden lelki gyakorlatnak alapvető célja az a találkozás az Istennel. És ez a környezet is segít abban, hogy ez a találkozás létrejöjjön, a házban van kápolna, illetve tényleg közel van a természet. De hogy a lelki gyakorlat célja lehet az is, hogy egy kicsit ugye közelebb kerülni ahhoz, hogy ki is az Isten, közelebb kerülni, hogy ha saját magam valóságához. Ehhez segít a különböző előadások, vezetett imák, közös imádságok, liturgikus imák. Ez alatt értem akár a zsolozsmát, vagy a szentmisét, de legfőképpen a csend és segítség ebben. És szokott lenni ilyen kötetlenebb része is a lelki gyakorlatnak, például mindegy fórumbeszélgetés, akkor bármilyen kérdést feltehetnek a fiatalok, amiket foglalkoztatja. Alapvetően egész nap csendben vannak a résztvevők. A napban van egy rész, ahol rövid előadás van olyan témákban, amik tényleg segítik a megkülönböztetést, ahhoz adnak szempontokat, van lehetőség személyes beszélgetésre, személyes kísérésre, ahol mind lelkigyakorlatvezető kísérők, akár egy-egy szentírási résszel segítjük azt az utat, amin az Isten Isten vezeti az illetőt, tovább pontakozom az ő kérdése, és akkor a csendbe pedig az Isten elidőzve talán így olyan találkozás jár létre, amit a várózója nem enged meg. Ezt szoktuk mondani, hogy a csend az Isten nyelve.
Van egy mottója, vagy egy hívó gondolata is ennek a hivatástisztázó lelki gyakorlatnak, amelyet július 23-tól 28-áig szerveztek meg. Mesélj erről, ezt a plakáton is lehet olvasni.
Ez az örömötök teljes legyen. Hát alapvetőleg én nagyon szeretem azt hangsúlyozni hivatáskereső fiataloknak, hogy Isten és hát Jézus azért jött, hogy azt mondja magáról, hogy életük legyen és hogy bőségben legyen. Hogy az Isten igazi vágya mindegyünkre vonatkozólag az, hogy teljes, kibontakozott életet éljünk. Nagyon gyakran, aki keresi az útját, az abban a hibába tud belesni, hogy az Isten akarata valami olyasmi, amit ő neki valahol meg kell találni, ahol valami el van rejtve, és lehet, hogy ez az Isten akarata olyan, amit ő egyáltalán nem akar. Ezzel szemben sokkal inkább jobb, hogyha úgy gondolkodunk az Isten akaratáról, hogy az nagyon összhangban van a mi belső, mély, hiteles vágyainkról, arról, akik mi vagyunk, amire mi vágyunk. És hogyha ezt megtaláljuk, az kapcsolatban van azzal is, amivel Isten minket megalkotott, és így az örömünk teljes lehet. Szóval mindenkit arra bátorítok, aki így a hivatáskeresésbe elindul, vagy az útját keresi, hogy vajon ez a belső forráshoz kerüljön kapcsolatban, mert az biztos, hogy az öröm útja lesz számára. Istennek ez a célja velünk, hogy kibontakozott teljes életet éljünk.
Hogyha egy picit visszatekintünk, és nem is az idei évi lelki gyakorlatról ejtünk szót, hiszen már részleteket említettél a hallgatóinknak. Az előző évekből mik a tapasztalataitok, mit visztek tovább, milyen jó gyakorlatokat, hogyan zajlott, mennyire volt ez családias, oszd meg pár gondolatot így a hallgatóinkkal, hogy hogyan is éltétek meg ezt ti szerzetes szemmel.
Egy tapasztalatként az biztos megfogalmazhatom, hogy arra nagyon figyelünk, hogy hogy mire van szükségük azoknak, akik éppen jönnek. Mert mi elgondolhatunk valamit, hogy akár egy ilyen tanítás kell, vagy ilyen mód ilyen ima módnak a megmutatás tanítása, de nem biztos, hogy arra van szükség, mert sok helyről érkeznek néha résztvevők, és akkor próbálunk arra figyelni, hogy őket segíti. És így ahogy említettem, valamelyik évben szokott lenni, a fórumos beszélgetés valamelyik évben szokott lenni, valamelyik évben meg elhagyjuk, de valamikor nagyobb hangsúly van a személyes kísérésre, több lehetőség van, több beszélgetés a nap során, de valamikor meg inkább a csend vágya erősebb a résztvevőkben. Azt mindenképpen azt gondolom, hogy az a fiatal, aki keresi az útját, és hogy szeretne tényleg szilárd alapokon nyugvó döntést hozni, annak mindenképpen jó, ha elmegy egy lelki gyakorlatra. Ez lehet egy ilyen hivatás, keresőknek szóló lelki gyakorlat, nagyon sokféle van, nagyon sok közösség szervez ilyen, de lehet egy személyesen kísért lelki gyakorlat is, ahol a csendbe visszavonulva tényleg egy szentírási szakaszokon keresztül halad azon az úton, ahol éppen Isten vezeti, de hogy egy jó döntés meghozatalához szerintem mindenképpen szükség van egy lelki gyakorlatra, ez egy lényeges tapasztalat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Zics Ildikó szociális testvérrel beszélgetek. Egy Piris Csabán tartandó, női hivatástisztázó lelki gyakorlatról, melyet július 23-a és 28-a között szerveznek.
Azok a lányok, akik részt vettek rajta, utána kapcsolatban szoktak veletek maradni, tehát szoktak nektek írni, vagy beszélgetni arról, hogy miben segítette őket ez a nyári lelki gyakorlat, vagy milyen visszajelzéseket szoktatok kapni? Ezek mindig olyan lélekemelőek attól függetlenül, hogy az ember sokszor nem biztos, hogy teljesen végig kíséri aztán az illetőnek az útját, hanem lehet, hogy csak elindítja.
Igen. Egy ilyen lelki gyakorlat az mindig az úton az csak egy állomás. Uh-huh. és hogy van még sokféle állomás, és itt szoktunk az évelük kapcsolatban lenni, kísérni őket. Nem mindig az elköteleződésig, azaz a házasság vagy a szerzetes közösségbe való belépésig, de azért jó páran vannak, akik, nem tudom, hogy most már megházasodtak, gyermekeik vannak, jó páran vannak, akik valamilyen szerzetes közösségbe léptek, aztán vannak páran persze, akik így elkerültünk egymás mellől. De hogy azért kapcsolatban vagyunk még velük utána is, meg lehetőség is van arra, hogy ők is jöhetnek más programjainkra. Évközben nagyon sokféle nyitott programunk van, egy-egy imaest, akár egy-egy lelki nap, amin szintén szeretettel várjuk őket.
Keddestétől vasárnap ebédig tart ez a lelki gyakorlatotok. Említetted, hogy alapvetően azért nagy hangsúly esik a csendre, és egy belső befelé figyelésre, de az étkezések alkalmával gondolom, hogy egymással is megismerkedhetnek a résztvevők. Közösen zajlanak ezek az étkezések, vagy hogyan képzeljük el ezeket az időket?
Igazából az étkezés alatt is csend van. Nekünk van egy ilyen hagyományunk, egy ilyen szerzetesi hagyomány, hogy felolvasunk az étkezés alatt, mint a monasztikus közösségekben. Lelki olvasmányt szoktunk elolvasni, vagy van egy nagyon kedves történet, mese, ami egy kicsit ilyen belső lelki utat ír le, hogy jobban megértsék az olvasók, hogy mi is történik bennük. Nekem nagyon, amikor először voltam ilyen lelki gyakorlaton, számomra nagyon sokat jelentett ez a történet, mert akkor kaptam szavakat ahhoz, a belső folyamatokhoz, amik bennem zajlottak. Akkor már értettem, hogy mi ez az érzés, mi ez a gondolat, mi történik, honnan jövök, hova tartok. Szóval igazából ez is a lelki gyakorlat rész, hogy ezt a mesét olvassuk alatta. Egymás megismerésére úgy kifejezetten ilyen beszélgetésre nem nagyon van lehetőség. Néha szokott lenni kis csoport is. De inkább azzal a vágyal érkeznek a fiatalok, hogy ők elcsendesedni szeretnének, hogy ez az Isten és az ő idejük. De ennek ellenére az egy érdekes tapasztalat, hogy akik együtt részletnek egy lelki gyakorlaton, utána valamilyen láthatatlan kötelék létrejön közöttük, még akkor is, hogyha nem beszélgettek. De persze az első vacsora az még nem szilenciumos, ott még lehet beszélgetni, ismerkedni, meg az utolsó étkezés is, ami általában ebéd, vasárnaponként, akkor is már beszélgetünk, és utána már tényleg, mint egy ilyen jó ismerősök együtt szoktak elmenni a lelki gyakorlat helyszínéről, közösen utaznak vissza Budapestre, és sokszor tartják meg utána a kapcsolatot is. Szóval ez egy olyan titok, hogy ez amikor ugyan külön utakat járnak be, de mégis valami kapcsolat kialakul így is, hogy nem beszélgetnek egymással.
Mondjunk még el néhány fontosabb információt ezzel a lelki gyakorlattal kapcsolatban, tehát említettük, hogy július 23-ától 28-áig tart Pilis Csabán, viszont a jelentkezés az hamarabb lezajlik, tehát hamarabb már jelentkezni kell nálatok. Erről mondj információt, hogy meddig és milyen úton módon lehet.
Július 15-ig van a jelentkezési határidő. Kétféleképpen lehet, egyrészt van fent a Facebook oldalunkon egy űrlap, azon keresztül, vagy e-mailben is lehet jelentkezni a ildikotestvér@gmail.com címre, hogyha ír valaki. Vannak el tudom küldeni majd a jelentkezési napot.
Van-e esetleg hát egy határ, amit meg szoktatok húzni? Mennyire családias?
Körülbelül ez egy kisebb családi ház, vagy hát egy nagyobb, csak egy ilyen lelkigyakorlatos házak mértékében kisebb, ezért körülbelül 8 fiatal szokott részt venni rajta, akiket itt kényelmesen, úgyhogy megegyen a saját kis zúguk az imádkozásra. Ez szokott lenni így a határ, de néha többet is be tudom fogadni, ez tényleg attól függ, hogy milyen korosztály jelentkezik, mert a 20-as éveik elején járók, ők szívesebben vannak így együtt egy szobában, néha ez a tapasztalat, de ezt az űrlapon megkérdezzük, hogy egy szobában egyedül szeretnének lenni, vagy egymással, vagy nem zavarják, hogyha megosztják, nem zavarja őket, hogyha megosztják a szobát, és akkor ez alapján függ a létszám. De ez a 8 fő szokott általában lenni.
Nagyon tevékenyen zajlik az évetek, és most a nyár is, mert nem csak ez a lányoknak, hölgyeknek, nőknek szóló lelki gyakorlat, nem csak erre a lelki gyakorlatra van lehetőség a lányoknak, hölgyeknek, hanem lesz egy kis mama lelki napotok is, ahová igazándiból nem csak a leendő anyukákat, hanem még az édesapákat is várjátok. Láttam a plakáton, hogy nekik is szól. Hogyan zajlik a nyaratok további része. Gondolom, hogy sok program vár rátok is, illetve olyan programok is, amelyeket ti szerveztek. Így a beszélgetésünk vége felé pár gondolatot mondja hallgatóinknak ezekről is.
Valóban nagyon aktív szokott lenni a nyár. Ránk jelentő az, hogy szívesen megyünk oda, ahova hívnak, például jövő héten már megyünk is a lelkes napokra többen lelki gondozni, ott 300 fiatal vesz majd részt a táborban, tehát részt veszünk majd az egerszalókon is, van egy-egy testőr, aki általában oda megy műhelyt tartani, vagy akár már most hétvégén a Balakaton is mennek testvérek műhelyt tartani, szóval, és még egy csomó minden van, amiről valószínűleg nem tudok, ahova elmegyünk műhelyt tartani a fiataloknak. De mellette van egy testvérünk, az Éva testvér, aki családpasztorációval foglalkozik, és ő rátott rá erre az igényre, hogy a kismamáknak milyen jó volna egy lelkinap, ami segíti őket fölkészülni erre a nagy ajándékra, teremtés titkára. Kicsit megpihenni, felkészülni rá, és az lesz itt egy közeljövőben, egy kismama lelkinap, de szintén egy másik, amire így rálátott a családpasztorációs munkája során, hogy egy jó volna az anyákat megpihentetni, ezért lesz egy anyapihentető program szintén Piris Csabán, amikor csak így gyerekektől távol, apukáktól is távol, csak az anyukák így egy kicsit megpihennek, kicsit beszélgetnek egymással. Ez jó azoknak is, akiknek már nagyobb gyermekeik vannak, de nagyon nagy szeretettel jelentkeznek rá olyan anyukák is, akiknek csak a picikeikkel vannak otthon, és végre saját korosztályukkal beszélhetnek felnőtt nyelven, nem csak a pici babákkal, mert ők is nagyon szeretnek erre jönni.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy női lelki gyakorlatról hallottak. A hivatástisztázó lelki gyakorlatot a szociális testvérek szervezik. A július 23-a és 28-a közötti programot Pilis Csabán tartják. A lelki gyakorlat mottója, hogy örömötök teljes legyen. Olyan lányokat várnak, akiket érdekel a szerzetesség, vagy szívesen rátekintenének hivatásuk eddigi útjára, és keresik, hogy szerzetesi vagy családos élethivatásra hívja őket az Úr. Zics Ildikó szociális testvérrel beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Sok-sok évvel ezelőtt hallgatóink részéről fogalmazódott meg az a kérdés, hogy a szentelés előtt álló papnövendékek hivatástörténetét, eddigi életútját szeretnék megismerni. Kik azok, akik akár az Egri, akár a Debreceni vagy a Váci Egyházmegye szolgálatára lesznek felszentelve a közeljövőben. Ez alkalommal elegettéve ennek a kérésnek Lestál Balázs atyát köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel itt rádiónk mikrofonjánál. Igaz, hogy beszélgetésünk pillanatában még a szentelés előtt vagyunk egy-két héttel, de amikor adásba kerül ez a beszélgetés, akkor már Balázs atyaként fognak köszönteni a hívek. Isten hozott nálunk, Balázs, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm a meghívást, mindörökké, amen.
Azzal kezdeném ezt a beszélgetést, hogy úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak olyan személyek, akár élők, akár már elhunyt személyek, akik életében, hivatásában voltak olyan mozzanatok, amelyek így megérintettek bennünket. Nem feltétlenül csak papokra, szentekre gondolok, hanem bárki más lehet. Tudnál mondani olyan személyt, akinek az életútja, példája megszólított téged valamilyen formában, és úgy érzed, hogy tanultál tőle, tanulhatsz tőle?
Valójában kit nevezünk példaképnek? Mert sokszor dobálózunk ezzel a szóval, hogy példakép lehet bárki is. De számomra a példakép az azt jelenti, hogy hiteles ember. A hiteles ember az, aki a különböző helyzetekben és szituációkban megpróbálja azt megvalósítani, amit gondol és amit él. És ettől hiteles egy ember. Kimondottan példakép úgy nincsen számomra, hanem azt mondanám, inkább számos olyan ember, aki tényleg hiteles. És ennek következtében tényleg sok embert lehetne felsorolni itt, hogy ki az, aki tényleg hiteles. Mert ha vele gondolunk, Jézus hiteles ember volt. És felmerül a kérdés, hogy ha Jézus nem tesz csodákat, akkor létrejön-e az egyház? De ugye sok csodát tett, és azért sokszor azért ott volt az emberekben, hogy na, láttunk valamilyen csodát. De hogyha nincs csoda, akkor létrejön az egyház? És valószínűleg biztos, hogy létrejött volna, mert Jézus hiteles ember volt. Tehát az, amit gondolt, amit vélt az atyáról, amit megvalósított, hogy egyszerűen csak élt, ahogy sugárzott. Na igen, így lehetne megfogalmazni. Róla is biztos, hogy azt lehetett mondani, hogy hiteles volt. Egy hiteles ember. És talán példaképnek a mérföldköve, vagy az mérvadója az, hogy hitelesnek lenni. Minden szituáció között minél hitelesebbnek lenni. Úgyhogy van sok példakép.
Szüleidtől milyen útravalót kaptál az életben?
Ami a családunkról elmondható, az úgymond az a kitartás, illetve becsületesnek maradni akkor is, amikor nagyon rossz a helyzet. Szerintem ez egy két fontos tényező a mai világban, hogy egyrészt a kitartás akkor is, hogyha nagyon rosszak a dolgok, hogyha tényleg minden rosszul áll, és azt hinni az ember, hogy minden el van veszve, akkor is kitartani. És talán ennek van egy másik rossz oldala is, az, hogy makacsokká váltunk, azt elmondhatom nyugodtan magunkról, hogy hát, hogy makacsokká váltunk abban a pozitív, úgymond értelemben, hogy ha vannak dolgok, akkor azokat nem tudjuk egyszerűen feladni, hanem hogyha bárki is mondja, hogy ez teljesen értelmetlen, ez teljesen kivitelezhetetlen, akkor is. Ilyen volt például, emlékszem, amikor Németországba mentem ki dolgozni, és sokat megkaptam én is, hogy hát, hogy Balázs, nincs ismerősöd, egyedül kimenni, ez képtelenség, ebből nem lesz semmi, ne hagyd itthon a biztos munkahelyét a bizonytalanért, és tényleg már végén azt gondolt az ember, hogy hát ugye ebből tényleg nem lesz semmi, de valahogy hajtott valami előre, tehát a tapasztalatok nem ezt mutatták, hogy a tapasztalatok mindig azt mutatták, hogy ha az ember tudja, hogy van valami cél, amit el szeretné érni, akkor az sikerülhet. És talán itt jön a képbe Isten is, hogy sokszor félünk a dolgoktól, hogy belecsapjunk úgymond a lecsóba, de szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy Isten nagy játékos, Isten is nagyon szereti a nagy kihívásokat. És Isten akkor lesz ott mellettünk, amikor belecsapunk mi is. És azt mondjuk, hogy oké, Uram, ezt csináljuk. És akkor valahogy úgy az egész út letisztul, kitisztul. Például emlékszem, hogy amikor a főiskolára jártam, akkor én a főiskolát azt ugye munka mellett csináltam. És akkor emlékszem, hogy felhívtam az egyik tanár ismerősömet, és akkor kérdeztem, hogy mondom, ez figyelj, ez kivitelezhető, tehát, hogy mondjuk reggel 8-tól este fél hétig iskolába vagyok, 7-től meg kezdem az éjszakás műszakot, és akkor másnap vissza a nappali iskolába. És akkor mondta, hogy próbáljuk meg, és az elején tényleg félt az ember, hogy mi lesz ebből, meg hogy lehet lesz ezt teljesíteni, és akkor utána egyszerűen elkezdett az út kiegyenesedni. Tehát, hogy nagy volt úgymond a gáz, a félelem, az aggódás, hogy mi lesz ebből, hogy lehet lesz, hogy nappali műszakot is kellett vinni, és valahogy az egész simult. Tényleg valaki megkérdezi, hogy hol van csoda az életemben, azt mondom, hogy a 3 év főiskola. Tehát az egy csoda volt, mert ott aztán tényleg történtek esetek, meg lehetne sok mindent mesélni.
Ebből már kiderült így hallgatóink számára is, hogy ahogy szoktuk mondani, középiskola elvégzése után nem egyenes út vezetett téged a papság felé. Egészségügyi területre mentél a középiskolát követően.
Igen, a középiskola befejezése után nem tudtam, hogy melyik irányba kéne tovább menni, vagy hogy tényleg mit kéne úgy kezdeni, és akkor az egyik ismerősöm ajánlotta, hogy hát próbálj meg ezt az egészségügyet, akkor még egy mentőápolói 2 éves ilyen szakképzést végeztem el, és akkor valahogy úgy megtetszett az egész, hogy ugye sokat lehetett beszélgetni a betegekkel, sokat viccelődtünk, sok különböző személyiséget ismert meg az ember, meg jó rálátása lett az emberekre, hogy ki mit cipel, hogyan alakult az élete. Utána dolgoztam sebészeti osztályon, dolgoztam hajléktalan szálon, közben szerettem volna tovább tanulni főiskolán, és emlékszem, hogy elsőnek a gyógytornászra adtam be a jelentkezésemet, de utána kevés lett a pontszám. Következő évben már a képalkodó diagnosztikára jelentkeztem, ahol felvételt nyertem. Mivel ugye munka mellett végeztem az főiskolát, azért ott sem voltak valami jók a fényesek a jegyeim, és ugye így nem lehetett azért sok munkahelyet megpályázni. Úgyhogy utána még maradtam egy kicsit a hajléktalan szálón, és utána átmentem dolgozni egy vesedialízisbe, ahol vesebetegekkel foglalkoznak. Az egy újabb terület volt, ahol újabb rétegét ismerte meg az ember a társadalomnak, ha lehet így fogalmazni. És mivel ugye közben meghalt apukám, viszont még a testvéreim még kicsik voltak, hát na, nem mondhatjuk, hogy azért ilyen jó volt a gazdasági helyzet itthon Magyarországon, és akkor döntöttem el, hogy akkor tényleg ki kéne menni Németországba dolgozni, és vártani kéne, tehát hogy azért lehessen valahogy élni is. És akkor kimentem Németországba dolgozni, öreg otthonba kezdtem el dolgozni elsőnek, ott töltöttem körülbelül 1 évet, utána ugyanabban a városban, ahol dolgoztam, ott volt egy ilyen kisebb kórház, és ott volt meghirdetve egy munkahely, röntgenasszisztenst kerestek, oda jelentkeztem, és akkor felvettek. Ott dolgoztam körülbelül 1,5 évet, és utána szerettem volna egy kicsit váltani, mert hogy már nem annyira jók voltak a munkafeltételek, és akkor váltottam egy másik kórházba, és akkor utána ott már hosszabb időt töltöttem, 7 évet.
De még ez kint Németországban?
Kint Németországban ezt is.
Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál?
Abban az időben, amikor én mentem ki Németországba, akkor voltam, még páran emlékeznek, a svájci hitelnek ez a problémája itt Magyarországon. És ugye nagyon sok család tönkre ment. Mondhatjuk is, hogy azért sokan bele is rokkantak ebbe az egész helyzetbe. És akkor ugye, amikor én kimentem, akkor sok családdal találkoztam. És ami engem ugye zavart, hogy én amikor kimentem, akkor voltam 28 éves, és az osztályvezető, ahol dolgoztam az öreg otthonban, az fiatalabb volt tőlem, tehát ilyen 24 éves, és akkor az egy kicsit nyomasztott, hogy 24 évesen valakinek többet ért el, mint én 28 évesen, és akkor ugye dolgoztam, tehát hogy olyan frusztráló volt az egész helyzet. Főleg úgy, hogy még a fizetés szempontjából is, tehát ő szakember volt, és akkor ilyen kicsit azért nyomasztott. Jó, persze örült az ember, hogy na, azért tényleg többet keresek, mint itthon, csak mégis azért nyomasztó volt. És akkor egy időben kialakult az, hogy eljártunk focizni, ott a környéken rengeteg magyar volt a kisebb településekről, és akkor rengeteg ilyen történetet lehetett hallani, és hogy mindig van rosszabb. Tehát, hogy a mi helyzetünknél még mindig van rosszabb. Soha nem felejtem el, beszélgettek valakivel, mindegy, és akkor mondja, hogy ebbe a svájci frankos hitelbe valójában buktak mindent. Tehát azt mondja, az egész életüket, és mondja, hogy kijöttek pár táskával, három gyerekkel, és akkor tényleg 50 évesen újra kezdeni egy egész életet. Tehát ez nagyon durva, és például visszatérve a példaképekhez, ez egy hiteles ember volt. Nem mondta azt, hogy nem adom fel, nem fogok elkezdeni inni, nem tudom, nem hagyom már a családomat, nem. Hanem akkor 50 évesen, gyerekek, ez van, nyomjuk, és egy példakép. Azért, mert hiteles. Tényleg azt mondja, hogy oké, akkor csináljuk. És rengeteg ilyen példa volt, hogy sokszor arra koncentrálunk, hogy mennyivel lehetne még jobb az életünk, meg hogy mennyi mindent lehetne még megcsinálni, meg hogy mennyi mindent nem értünk el. Jó, persze ez a média befolyásolása is, ez biztos, mert ha megnézzük, a média is arról szól, hogy ha nem veszed meg ezt, akkor nem értél el semmit, ha nem utaztál el itt, nem értél el semmit, de akkor ha végig gondoljuk az egész történelmet, akkor ki tudja, hány milliárd ember van, aki nem jutott el a Bahama szigetekre, és akkor az élete értelmetlen volt. Tehát, hogy ez ilyen nonsens dolog, tehát ott figyeltem meg azt, hogy meg fel is értékelünk dolgoknak a értékét. Tehát, hogy nem tudom, meg tudunk venni ezt, azt, amazt, és akkor azt hiszik, hogy hú, attól jobb lesz, meg hogy akkor tényleg boldog leszek, és amikor ott vagyunk, akkor rájövünk, hogy hát valójában ez nem érte meg.
Tárgyakat értékelünk túl, úgy érzed?
Tárgyakat, helyzeteket, sok mindent, tehát utazást, azt, amiről azt hiszik, hogy kielégít minket, és valójában
szerinted
nem.
Mi kell a boldogsághoz?
Belső béke. Szerintem belső béke kell, mert nem az a fontos, hogy most tényleg hol élünk, tehát lehetne, nem tudom, Németország után lehetett volna Svájcba is tovább menni, mert Svájcba még többet lehetett volna keresni, vagy nem tudom, felmenni egészen éjszakra, tehát még ott is még többet lehetett volna keresni, a Svédországba, Finnországba, de soha nem lesz elég.
Tehát azt te döntöd el, hogy neked mi elég?
De nem tudsz megállni, akkor így lehetne jó megfogalmazni. Szükséges az, hogy az ember egyszer azt mondja, hogy ez itt elég. Tehát, hogy nem vágyok többre. Nem akarok még többet elélni, nem akarok még többet vásárolni, nem akarok még több országot megnézni, mert akkor mindig hiány lesz. De viszont ha egyszer az ember azt mondja, hogy oké, amit szerettem volna, azt elértem, láttam, megvettem, akkor ott lehet az emberben a belső béke. Mert szerintem ezért nem találjuk úgy néha ezt az egész boldogságot, mert még mindig többre vágyunk. Például amikor én kint dolgoztam, volt egy kolléganőm, aki 19 éves volt, amikor én kimentem, és addig már járt körülbelül azt hiszem 20 különböző országban, de ilyen nagy országok, tehát ilyen Amerika, Ausztrália, tehát soha nem fogok eljutni. És tényleg mindig ott volt, hogy meg akartam kérdezni, de hogy mi van, ha mindent láttál? Tehát eljutottál az északi sarkra, az Amazonra, az összes extrém helyre, ami van a Földön, jó, és akkor utána mi lesz? És itt lép a képbe a vallás, hogy utána akkor mi lesz, hogyha mindent elértünk, megvettünk, teljesítettünk, nem tudom, minden célt, amit kitűztünk, tényleg megvan, és akkor utána vagy a semmi, vagy a vallás.
Te sok-sok mindent láttál, nem csak az alatt a 8 év alatt, amit Németországban töltöttél, de az ezt megelőző időszakban itthon is. A Jóistennel való kapcsolatod az végig szoros volt, végig érezted őt az életedben, vagy pedig már később, ahogy megfogalmaztad azt, hogy igazából a gondviselését az alatt a 3 év alatt, ami tanulás főiskola mellett dolgoztál, az alatt nagyon intenzíven tapasztaltad. De végig ilyen szoros volt vele a kapcsolatod, és utána alakult ki így a papi hivatásnak a gondolata benned, vagy úgy élted a vasárnapi keresztények életét, vagy esetleg távol is voltál a Jóistentől, és akkor jött valamilyen fordulópont az életedben, amikor közelebb kerültél hozzá. Meg lehet ezt ragadni?
Olyan szoros Isten kapcsolatom annyira nem mondhatnám, hogy volt, mert ugye az még apukám halála után történt 4 évvel, és elég frissek voltak úgymond az élmények. Tehát, hogy tényleg nem tudom, sokat gürisztem, dolgoztam, pénz nem volt, talán szabadidő nem volt, tehát tényleg ilyen a szegénység környék, és valahogy az ember tényleg halabolt düvel, tudom, haraggal. Amikor ugye kijutottam Németországba, akkor volt egy ilyen megkönnyebbülési szakasz, hogy na, tényleg stabil, több fizetés, rendezünk mindent, és valahogy úgy kiesett a képből Isten. Tehát azt mondja az ember, hogy na, végre valahára egy kicsit helyreáll úgy az egész élet, és nem foglalkoztam úgy Istennel, meg ezzel az egész sztorival. És hogy ott elkezdtünk így járni össze közösségbe, ott a környéken voltak sokan magyarok, és akkor nem tudom, eljártunk diszkóba, buriztunk koncertekre, nem tudom, strandra jártunk, rengeteget kerékpároztunk, csak valahogy úgy hiányzott jobban a magyar közösség, és ott a környéken, nem messze tőlünk volt egy másik nagyobb város, ahol havonta egyszer volt magyar mise. És elkezdtem oda járni, mert mondom, hát sok meg lehet több embert ismerni. Azt nem mondhatnám, hogy a hit vitt oda. Inkább azt mondhatnám, hogy na, eljárunk, hát egy is tényleg templomba járó gyerek voltam. És akkor elkezdtem oda járni, és emlékszem, hogy valahogy így felhúzódott ott egy magyar pap tartottam is itt, ugye, hogy mi volna, ha megint visszatérni ez a régi gondolathoz. Tehát mert azért az ember életében szerintem, aki beadja a papnak a jelentkezését, ott azért több jel van. Tehát ott azért többször jelentkezik Isten az életében, hogy többször felvetődik az a kérdés, hogy tényleg mi lenne, ha belépnék, hogyha jelentkeznék. Tehát, hogy megint is valahogy bennem is felvetődött megint ez a kérdés, hogy visszatérni, de kijutottam Németországba, emlékszem, egy év ment csak erre a morfondírozásra, hogy most tényleg kijöttem, dolgozok, tényleg nullán, úgymond nullán vagyunk, tehát most lehetne elkezdeni élni. De hogy most tényleg visszatérni a papságra, emlékszem, sokat morfondíroztam, hogyha ezt a német tanárom megtudja, az biztos meg fog folytani, mert mennyit gürisztünk, hogy összehozza a német nyelvet, a nyelvvizsgát, a munkahelyeket, és akkor belegondol, hogy most tényleg kijöttem, úgymond befutott, nem tudom, siker történet, mondhatjuk, és akkor úgymond idézőjelben visszalépés. Jó, persze nem a hittel, csak hogy így tényleg anyagilag, siker szempontjából, meg stb. Tehát hosszasan lehetne ezt így ecsetelni. És emlékszem, hogy nagyon sokat morfondíroztam, hogy akkor utána adtam még egy évet magamnak, hogy jó, uram, akkor még egy év. És akkor átjelentkeztem, akkor váltottam munkahelyet, mert szerettem volna úgymond úgy döntést hozni, hogy nem befolyásolnak a barátok se, meg az ismerősök se, hanem tényleg, oké, uram, még egy év, döntsünk. És akkor váltottam egy teljesen új munkahelyre, új emberek, új kollégák, és mondom, akkor oké, végig vizsgáljuk úgymond ezt a kérdést. Közben azért elkezdtem járni lelkivezetésre otthon egy görög atyához, és vele is úgy végigjártuk, hogy akkor most, tehát hogy mi a döntés tényleg visszatérni ehhez a úgymond eredeti gondolatmenethez, vagy az eredeti elképzelésekhez, amit az Úr elképzelt, és emlékszem, hogy nagyon nehéz volt meghozni a döntést. Akkor utána ott, ahol utólag dolgoztam, ott lehetőség volt 50%-ban dolgozni. Tehát ez azt jelentette, hogy havonta csak 2 hetet dolgoztam, és 2 hét itthon. És akkor, nem tudom, morfondíroztam, akkor beiratkoztam, na jó, mondom, uram, akkor kicsit komolyabban vagyok, beiratkoztam a Pázmány Péter egyetemre teológia szakra, levelezőn. Mondom, oké, uram, mondom, van ez az egy év. Mondom, ha lesznek visszajelzések, lesznek pozitív visszacsatolások, mondom, akkor beadjuk. Ha
de nem, kitől vártál a jó Istentől egy jelet?
Hogy... Nem, tanároktól úgymond, amik jönnek vissza az órán, könyvekből, tehát, hogy valahol jelet, mondom, uram, egy konkrét jelet kérek. Mert sokszor szerintem nem merünk játszani, és mintha nem mennénk így nagyot kérni, vagy azt mondani, hogy oké, uram, tényleg azt mondtam, ez az egy év, uram. Kész, utána én döntök. És volt, emlékszem, a szemináriumokban is volt egy-két ilyen időszak, amikor mondtam, hogy oké, uram, ennyi idő, kész. Tehát, hogyha nem lesz, akkor nem. Emlékszem, hogy elsőnek akkor játszottam ezzel, hogy oké, uram, akkor itt az egy év, én szívből odaadom, csináljuk. És voltak. Tehát ott például ott megismertem olyan atyákat, aki lehetett erről beszélni. És voltak tényleg pozitív visszajelzések, hogy akkor hogyan induljunk neki, és akkor utána döntöttem én is úgy, hogy akkor jelentkezek.
Végül is jelentkeztél az Egrieseki Papnevelő Intézetbe. Szüleid, családod hogy fogadta ezt a döntést? Mennyire érte őket váratlanul?
Azt valahogy úgy mindenki elfogadta.
Nagyon patetikus leszek most azzal, hogy egy egészségügyi területről, ahol az embereknek elsősorban a fizikai állapotát, a fizikai jóllétét lehet gondozni, meg segíteni annak az egészséges irányba való haladását, egy teljesen más területre, és kérdés bennem, hogy teljesen más ez a terület, mert test és lélek nagyon szorosan összekapcsolódik az emberben. Egyik oldalról ez elég nagy váltás, másik oldalról meg mégsem, mert még mélyebben.
Nem, ez nem olyan nagy váltás. Hogyha összehasonlítjuk az egészségügyet, valamint ugye papságot, tehát a beszélgetések szempontjából, vagy a lelkivezetésből, vagy a, nem tudom, a lelki élet szempontjából, tehát mind a két helyen jelen van, jelen volt, jelen is lesz. Tehát az egészségügyben ugyanúgy, amikor egy balesetből hoznak be embereket, és akkor nem tudom, ordít a beteg, vagy egy gyors felvételt kell csinálni, tehát ugyanúgy meg látszik a rémület, ugyanúgy meg kell nyugtatni. Például az öreg otthonban emlékszem, hogy ott voltak olyan személyek, akik tényleg így szívéhez nőttek úgymond az embernek, mert ugye minden nap ott dolgozik az ember, ugyanazok a betegek, mindent megosztanak. Tehát, hogy tényleg sok embert én is megismertem, tényleg, akik így meghaltak, hogy mert annyira jó kapcsolat alakult ki, elmondták az élettörténetüket, és így azért tényleg azt mondta, hogy az ember hogy sok tapasztalatot szerzett. Tényleg azt mondhatom, hogy valahogy rálátása lett erre az egész vallás nélküliségre, tehát, hogy milyen hit nélkül leélni egy életet. Amikor azt látja az ember, hogy már nincs semmi kapaszkodó az életében. Tehát leéltem az egész életet. Volt például, aki nagy ilyen hajókon volt zongorista, és jó nem felejtem, mert az is tényleg egy gyönyörű élet, tele pénzzel, stb., és akkor mégis egyedül hal meg az ágyon. Tényleg ott vagyunk egyedül, és azon gondolkozom, hogy tényleg az, aki nem hívő, hogy mekkora félelem lehet benne, hogy nincs bennem remény. Nincs senki a halál után, leéltem egy életet, talán még élveztem is, és akkor ennyi volt. Tehát, hogy olyan, mintha így feloldódnánk a, nem is tudom, tényleg a szó szerint a semmibe. Kérdezik azt, hogy mi bizonyítja azt, hogy van Isten. Szerintem az bizonyítja Isten, hogyha belegondolunk, a mai földön élő emberek azt hiszem, talán 50%-a mély szegénységben él. És akkor ez azt jelenti, hogy az az 50%, aki mély szegénységben él, annak szimplán pehje van. Tehát az azt jelenti, hogy akkor nekik ez jutott, feloldódnak a semmiben, és akkor ennyi volt. Mi meg itt Európában, meg a gazdagabb országokban nekünk szerencsénk volt, és akkor ennyi. De hogyha belegondolunk, ez teljesen igazságtalan. Tehát ez nem lehet az, hogy 2 milliárd ember a Földön pehje van, és akkor onnantól kezdve neki soha nem lesz sehol jó. Ha belegondolunk a hit nélkül is, ez akkor is egy óriási igazságtalanság. És hogy tényleg, hogy mekkora félelem lehet tényleg azokban, akiket így láttam tényleg ott meghalni, hogy nincs remény. Tehát, hogy ennyi volt az életem. Mi van azokkal, akik szellemileg sérültek, testileg sérültek, akkor azoknak is értelmetlen volt az életük, mert pehjék volt, nem tudom, rosszul volt egy gén, nem tudom, valamilyen betegség lett. Tehát, hogy akkor azok kidobott életek, nekünk meg szerencsénk volt. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy akkor valakinek csak pehje van, és akkor így múlik rá egy élet.
És akkor hogy jön ehhez a papságod?
A papságban ugye bejön Isten, az ima, mélyebb lelki élet, és ezáltal ugye a beszélgetések következtében egy újfajta dimenzió lép be, tehát valójában tényleg belép a transzcendentális. Ez is ugye érdekes, mert az egészségügyben is azért voltak, akik vallásosak voltak, az ugyanúgy az öreg otthonban is voltak, akik tényleg látszott, hogy mélyen hívők is, máshogy látják mondjuk ezt az egész világot.
A szeminárium évei változtattak valamit azon az elképzelésen, amit így a papságról a magad számára alkottál, hogy te, ha kikerülsz emberek közé, akkor majd mit szeretnél, meg hogyan szeretnél élni, megmutatni?
Nekem a szeminárium 7 évig tartott, és 1 évet töltöttem Miskolcon, Vasgyárban, a Szent Ferenc kistestvéreinél, ami nyugodtan mondható, hogy meghatározó lett a papságom szempontjából. Rengeteg olyan dolgot láttam, ami példaértékű, amit beépítettem, és most már mondhatom nyugodtan, hogy amikhez ragaszkodni fogok. Megtanítottak elmélkedni, filozofálni. Tetszett az egyszerűség, hogy tényleg az egyszerűségben ott van a szépség. Tetszett a tényleg a szegénység megélése, hogy nem kell mindig mindenből a legjobbat, hanem törekedni erre az egyszerűségre, szegénységre. Igen, meg visszatérve tényleg a műsornak az elejéhez, a hitelességhez. Egyszerűen csak hitelesen élni, mert sokszor van az, hogy az emberek elgondoljuk vallásosként, hogy hú, mekkora dolgokat kell tennünk, hogy majd papként én is nem tudom, 3000 embernek fog prédikálni, meg megváltani a fél világot, és hogy nem. Egyszerűen csak tenni a dolgunkat ott, ahol vagyunk. Tényleg ebben van szerintem a titka, hogy mondja be az egész kereszténységnek, meg vallásosságnak is, hogy egyszerűen csak ott hitelesen, vallásosan élni, ahol vagyunk.
Én ezt kívánom neked, hogy legyél egész életedben hiteles keresztény ember és hiteles lelki pásztor. Köszönöm szépen neked, Balázs, a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Lestál Balázs papnövendékkel Papildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.